Most fennállva hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján szeretném hirdetni közöttetek az ő öröm üzenetét, úgy, ahogyan az írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele negyedik részének az első három versében. Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Eddig az írott ige, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, a reformációhoz közel tegyük fel azt az egyszerű kérdést most magunknak, hogy vajon miért, mi is indíthatta el azt a folyamatot, amit mi úgy nevezünk, és most úgy ünnepelünk, mint a reformáció időszakát. És talán úgy fogalmazhatnánk meg ezt most legegyszerűbben a saját számunkra, hogy egy megdöbbentő fölismerés indította el, az a felismerés, hogy valami fontosat az alapvető értékeink közül a hosszú úton, az évszázadok alatt elveszítettünk. És fölfakadt az a szent vágy többekben, egyre többekben, sokakban, hogy újra megtaláljuk azokat, és aztán ne is engedjük el, hanem alkalmazzuk ezeket az igazságokat az életünkre. Hogyha méltóan akarunk ünnepelni, akkor azt gondolom, hogy ma is fontos feltenni bűnbánattal azt a kérdést, hogy mi az, amit a mi nemzedékünk hagyott el az elmúlt évtizedekben, a hosszú út alatt. Mi az, amit mi hagytunk el, mi az, amit nekünk kell megkeresni, mi az, amit nekünk kell újra igényelnünk magunk számára, a mi közösségeink számára, a mi családjaink számára. Az elvesztésnek persze vannak fokozatai, van az a fajta elvesztés, amikor az ember érzi, hogy valami hiányzik, ez nálam, ez vagy a telefon, vagy a kulcs, és akkor elkezdem tapogatni a zsebeimet. Körülbelül 10 perc után kiderül, hogy nincs meg az, amit kerestem, és addig nem nyugszom, míg meg nem találom. De van az a fajta elvesztés is, amikor már nem is hiányzik azt, amit az ember elhagyott. Talán csak hosszú idő után jut eszébe, hú, hol is van ez vagy az a tárgy. Elég sokáig megvoltam nélküle. Az Ószövetségben például van egy történet, Jósiás királyról idejéből, amikor megtalálják az Isten törvényét a templom felújításakor a falba befalazva. És kiderül, hogy hosszú évtizedekig senkinek nem hiányzott. Ha véletlenül nem találják meg, mi ki tudja, meddig lettek volna nélküle. Nem hiányzott az Isten tisztelethez sem, nem hiányzott a papoknak sem a törvény. Ez is előfordulhat. Vajon azok az értékek, amiket most felolvastunk a Bibliából, az Efézusi levélből, amit Pál apostol ajánlanak a gyülekezetnek, amit elénk ad, ami az egész egyházról való gondolkodásának a kezdetén ott van, hiszen az Efézusi levélnek a negyedik részét azt úgy is szoktuk nevezni, hogy ez az egyház alkotmánya, ez a gyülekezet alkotmánya. Az egész gondolkodást ezekkel a sorokkal kezdi, hogy ennek egy fontos része az, ami a mai igehirdetésnek is a fő témája, hogy szenvedjétek el egymás szeretetben, a Károli fordítás szerint, az új fordítás szerint pedig viseljétek el egymás szeretetben. Na most föltetni valaki a kérdést, hogy ezek az értékek, amik olyan alapvetőek voltak Pál apostol számára, ma vajon kifogalmazza meg, hogy ezek hiányoznak. Hogy ez a képesség, ez mennyire hiányzik a világból, a gyülekezetből, a mi életünkből is, hogy hosszú tűrően, szeliden, alázatosan, kitartóan egymást el tudjuk hordozni, és ha kell, el tudjuk szenvedni, el tudjuk viselni szeretetben. Föltetné valaki a kérdést, hogy a mai világban egyáltalán ez értéke, hiszen hogyha azt mondanánk egy házasságra, vagy bármilyen kapcsolatban, hogy ott egymás elszenvedéséről is van szó adott esetben, vagy egymásnak az elviseléséről, akkor ebben a mai világ alig ha látna értéket. Azt mondaná, hát akkor már régen rossz, kár ezt kár ezt tovább erőltetni. Egyáltalán lát ez a mai világ értéket a türelmes elhordozásban? Vagy ami még ott áll mellette, ahogyan olvastuk is, teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Egy egyház történész kimutatta azt, hogy amikor megjelent a kereszténység a történelemnek a színpadán, akkor az antik világnak az érték palettáján négy új erény jelent meg. Az egyik az alázat volt. Mert addig senki se gondolta, hogy ebben különösebb értéket kéne látni az alázatban. Ez a rabszolga mentalitáshoz tartozott hozzá, hogy igen, hát a rabszolga az legyen alázatos. De hogy magára valamit adó ember alázatos legyen, ezt senki se tartotta jó ötletnek. Egészen addig. Aztán a másik fontos érték az a könyörület volt. Hogy az emberek legyenek irgalmasok egymáshoz. Hogy ne csak esetleg a családra hagyják azt, annak is csak a nőtagjaira, hogy gondoskodjon az erőtlenekről, szegényekről, hanem hogy esetleg társadalmi méretekben is kéne tenni valamit. És aztán a cirkuszokban pedig, amikor a gladiátor életéről lehetett dönteni, hogy élet vagy halál, hát nem a népszerű döntés volt az, hogy maradjon életben. A harmadik ilyen érték, ami megjelent újonnan, az a türelem volt. Abban az időben senki sem gondolta, hogy türelmesnek lenni az jó ötlet. A keresztények viszontról kiderült, hogy hihetetlen tűrőképességük van. Hihetetlen türelem van bennük, hiszen ők mindig az Isten ígéreteiben éltek, és nagyon várták vissza Krisztus, de várták őt türelmesen. És sok mindent el tudtak hordozni, sok mindent el tudtak viselni. Azt gondolnánk persze, hogy ez egy sokszínű világ volt, és toleránsak voltak az emberek egymással. Hát ez pont úgy volt, mint most. Ma is sokszínű világ van, de végül is az utakon nem türelmesek az emberek egymással. Hogyha valamit meg akarnak szerezni, akkor nem türelmesek. Mindent most akarnak, azonnal akarnak. Épp úgy, mint akkor. És aztán a negyedik érték az önmegtartóztatás, a szűziesség volt. Hát ennek a devalválódásáról most nem is kezdek értekezni. Lehetne hosszasan elemezni, hogy mi történt azóta, mi történtek ezekkel az értékekkel. Én most inkább szeretnék idézni valakit, egy fiatal embert, aki a Szilágyi gimnáziumban jár, és már máskor is kimondtuk ezt a szót itt szószékről, hogy Facebook, tehát a Facebookon tette közze a gondolatait. Idézetet írt ki Gyökösi Endrétől: boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások botlásait, írja, akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. És utána ő maga is így csodálkozva hozzáteszi, hogy ebben a világban milyen kevés a jó indulat, milyen kevés a naivitás, hogy milyen kevés a szeretet. Márpedig, ha ebből kevés van, akkor ez azt jelenti, hogy kevés olyan keresztény van, aki ezeket az erényeket fel tudja mutatni. Úgy gondolom, hogy ezekben a jellembeli dolgokban vannak a mi nagy veszteségeink jelenleg. Most kezdenek el igazán hiányozni azok a derűs nagymamák, akik kibírtak világháborúkat, gazdasági válságokat, férjüknek az elvesztését, és akik nagy szegénységet szenvedtek el, de mégis kicsik voltak, törékenyek, porszemek a történelem nagy gépezetében, mégis óriások voltak, mert szeretetteljes tűrésükkel, imádságukkal mégis nemzedékeket tartottak egybe. Most kezdjük csak látni, milyen óriás ő, az ilyen sokat tűrő ember, nagymamák. De kezdenek hiányozni azok a régi megbékélt kálvinisták is, akik, hogyha elvették a földjüket, nem szittak se ezt, se azt, se amazt, hanem vastag nyakkal, ragaszkodással, de megbékélt szívvel élték az Úristen színe előtt az életüket tovább. Hol vannak ők? Őket elvesztettük. Mennyire hiányoznak? És hálát adunk, ha még vannak, itt vannak közöttünk bizonyára ilyenek, és becsüljük meg őket. És most, amikor a halottak napján gondolunk az őseinkre, akkor gondoljunk ezekre az értékekre is, amik velük együtt sírba szálltak. De nem magukban állnak ezek az erények. Ezeket nem lehet ma is nekiállni és laboratóriumban előállítani. Ennek oka van. hogy ez akkor ott a történelmi színpadán megjelent, aztán, hogy megjelent a 16. században újra erővel, mindezek az erények, amelyeket úgy is mondhatunk, hogy evangéliumi erények. Szintén a népszerű közösségi oldalon találtam egy másik Szilárd és gimnazistának az idézetét, ami szerintem nagyon igaz és nagyon őszinte. Kis versikébe foglalva, ezt írja. Jó vagyok, ha van miért. Hű vagyok, ha van kiért. Szeretek, ha kellemes, szenvedek, ha érdemes. De jónak lenni semmiért, hűnek lenni senkiért, én erre várni nem tudok. Hát csoda, hogyha rossz vagyok? Hát nem csoda, nem csoda. Nem csoda, hogyha, nem csoda, hogyha az a világ, ami reménytelenségben élt, az első századokban is türelmetlen volt, erőszakos volt, telhetetlen volt, nem csoda. És nem csoda, hogy a mai világ is ilyen, mert oka van ennek. És Pál apostol is erre mutat rá, tulajdonképpen ez a felütése az egész résznek, amikor így kezdi, kérlek tehát titeket, én, aki a fogoly vagyok, és ez a tehát, ez így a mi olvasatunkban gyorsan elsikkad, de ez sok helyen, nem pont ezen a helyen, de sok helyen a Károli Biblia úgy fordítja, hogy annak okáért. És Pál apostolnál ez egy nagyon fontos fordulat. Sokszor mondja, hogy annak okáért, azért szálljátok oda magatokat Istennek kedves, élő és szent áldozatul. Ennek mindig van valami oka. Valaminek az okáért. Minek okáért legyen az ember mégis szelíd, alázatos, egy olyan világban, ahol nem is értik ezeket a szavakat. Minek okáért? Ennek oka van. Ezért érdemes visszalapozni ilyenkor mindig a Bibliánkban, és megnézni, hogy minek okáért írja ezt. És ezt olvassuk az Efézusi levél 3. részének a végén. Nekem adatott minden szent között a legkisebbnek az a kegyelem, hogy pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. És hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek, hatalmasságok előtt az Isten bölcsessége. Az Isten örök végzése, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban. És itt folytatja, hogy a Krisztus lakjék a szívetekben, a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét. Tehát megismerjétek a Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Tehát, hogy ezt a nagy szeretetet, amit az Isten megmutatott a Krisztusban, ezt a teljes elfogadást, amelynek a gazdagsága az mindent megváltoztat, na hát ennek érdekében, vagy ezért, vagy hogy ennek okáért, annak okáért, tehát teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel szenvedjétek el egymást szeretetben. Hát ezért. Ezért, mert a Krisztus szeretetét megismertétek, ez ok arra, és megkaptátok az elhívást egy szent, egy magasabb szolgálatra, hát ez az oka annak, hogy gyakoroljátok magatokat ezekben az erényekben. De ennek oka van. Csak azt tudja ezt megtenni, aki már maga is megtapasztalta azt, amit a Zsoltáros ír, hogy az Isten hosszú tűrő, hogy a szeretete nagy, hogy nem csapott agyon, akármit csináltam, újra szeretettel ölelt magához engem. Hogy ez micsoda hálára kötelez engem. Hogy az Isten hosszú tűrő, hogy a haragja türelmes, hogy visszatartja a haragját, és szeretete nagy. Azt mondja, hogy ennek okáért érdemes gyakorolni magatokat mindezekben. Tehát nem csak oka van annak, hogy ezeket az erényeket gyakoroljuk, hanem következménye is van. Következménye van. Az a következménye, hogy ezt érdemes tanulmányozni, hogy ennek mi a mélysége, mi a magassága, mi a hosszúsága, hogy milyen áldozatos ez a szeretet, hiszen egy kereszt rajzolódik ki előttünk. Dolgozni azon, hogy ezt a szeretetet még jobban megismerjük. Olvastam most valakinek egy írását, aki azt vettem észre, hogy ő ezen dolgozik a saját életében, hogy mit is jelent számomra a Krisztus szeretetének a megismerése. És nagyon idevág, úgy gondolom, ezt írja. úgy vettem észre, az ember legkönnyebben saját magát szereti meg egy másik emberben. A hasonlóság egyfajta biztonságot és kiszámíthatóságot ad. Véd és dagyszövetséget nyújt a világgal szemben. De aztán így folytatja, mintha egy nehéz sziklát pakoltam volna le a vállamról, amikor először kimondtam, nem kell egyetértenem valakivel ahhoz, hogy szeretni tudjam. Ez persze nem olyan szeretet, hogy én vele akarok élni, hanem szeretem annyira, hogy képes vagyok beleérzően a helyébe képzelni magamat, és tiszta szívvel elfogadni, hogy ő másként gondolkodik, mint én. Hát ezt jelenti fölfedezni, mi a mélysége a szeretetnek, hogy most már nem csak azokat tudom szeretni, akik olyanok, mint én, hogy ugyanazok az erősségeik, és akiknek elnéző tudok lenni a hibáival, mert nekem is azok a hibáim. Hanem azt mondta, hogy mintha egy kő esett volna le a vállamra, amikor rájöttem, hogy attól én még szerethetem, hogy nem értek vele egyet, attól én még szerethetem, hogy egészen más, mint én. Ez a feszültség, ezt jelenti szenvedni, elszenvedni egymást szeretetben, elhordozni egymást a szeretetben. Ezzel a feszültséggel együtt élni. De a magyar nyelv az milyen szépen ki is fejezi, szeretni egymást, elviselni egymást, egymás, ugye a mássággal együtt elhordozni őt, és várni azt, hogy ő is hordozzon el engem. Ez az a hosszú tűrő szeretet, amire egy keresztény közösségnek hosszú távon be kell rendezkedni. El kell dönteni, igen, én ezzel a szeretettel igyekszem szeretni a másikat, hogy bár ő egészen más, mint én, idegesítőek a hibái, de mégis amiatt a magasabb szeretet miatt, amit a Krisztusban megismertem, én elkötelezem magamat, hogy ezt hosszú távon vállalom. Olyan, ez mint egy hosszú táv futás, hogy nem rövid sikereket akarok elérni egymás elfogadása terén, hogy körbeugráljanak, ünnepeljenek, hanem arra szeretnék berendezkedni, hogy mi hosszú távon összetartozunk, és egymásnak a gyöngeségeit, hibáit is hordozzuk, és azzal a feszültséggel együtt tudunk élni a szeretetben, hogy ő egész más, mint én. Mert a gyülekezet az nem azoknak a közössége, akik amúgy természetes barátai vagy politikai szövetségesei lennének egymásnak. Az elég nagy baj, ha egy gyülekezet olyan. Az a jó, hogyha egy gyülekezeten belül a legkülönbözőbb féle nézetek és gondolatok vannak, nem természetes barátok közössége ez, nem is természetes ellenségeké, hanem azoké, akiket elhívott az Úristen, akiről úgy döntött, hogy gyere, itt van a helyed közöttünk, és az Istennek a döntése volt ez, nem a természetes barátok közössége föltétlenül. És aztán arra azt kell megtanulnunk Krisztustól, megtanulnunk egymástól, hogy még a végén bottal se lehessen minket innen elhajtani. Olyanokat kell presbiternek is választani, akit már a papok se tudnak, meg senki még bottal se elhajtani az egyháztól, mert úgy szereti ezt a közösséget, ahova az Isten behelyezte, meggyökeresztette őt. És mivel a mai világban, a családban ezt már olyan nehéz begyakorolni, hát mi vagyunk erre kiválasztva és elhívva, hogy ezt az erényt, az egymás szeretetben való elviselését így gyakoroljuk. Ez erre való, erre adatott ez a közösség. Éljünk hát vele. Ezt ma sehol máshol megtanulni nem lehet. De célja is van, mindennek nem csak oka van, hogy ezt az erényt gyakoroljuk, nem csak következménye van, hogy ezt tanulmányozzuk is, a Krisztus szeretetét, hanem célja is van, hiszen így olvassuk az elején. Kérlek titeket, az Úrért, akiért én fogoly vagyok, tehát Pál is jelzi, hogy ő maga is árat fizet ezért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amelyre elhivattatok. Azt mondja, ti egy magasabb elhivatás részesei vagytok. Olyanok vagytok, mint egy közmegbecsülésnek örvendő bíró vagy ügyész. Olyanok vagytok ebben a világban, ti vagytok azok, akik magas hivatást hordoztok, akiktől egy kicsit több váratik el, és méghozzá az evangélium érdekében, az evangélium jegyében. Hogy ti legyetek a világ világossága, a föld sója, hogy lássuk és láttassuk a Krisztus szenvedéseinek a dicsőségét. És ez csak úgy lehet, hogyha azt látják rajtunk, hogy mi még mindig nem téptük meg egymás haját, és még mindig szeretjük egymást, és ez mélyen elgondolkodtató. Hogy megéri Ezt kell, ez a hivatásunk, ezt megmutatni. És milyen jó, hogy vannak feszültségek, mert csak így igazi a dolog. Csak így van tanúságértéke a dolognak. Ha nem lennének, nem is lenne ez annyira érdekes a világ szemében sem. Egyszer egy lelkipásztor, aki később teológiai tanár lett, ő mesélt a gyerekeiről, és mesélt az egyik gyerekéről, kettő igazi gyerekük van, és három örökbefogadott, hogy a második örökbefogadott gyerekük nagyon problémás gyerek volt már diák korában is. Nagyon sok mindent megpróbáltak vele, de mindig küzdött magával, azokkal a sérülésekkel, amiket hozott magával, nem tudott igazán mit kezdeni. Állandó probléma volt vele iskolában, otthon. Sokszor sírva, térden állva imádkoztak érte az ő szülei, és azt látták, hogy semmi változás. És aztán a legfájóbb az volt, mikor a szenvedéseibe, küzdelmeibe maga ez a gyerek odament hozzá, és azt mondta, hogy apám, én próbáltam imádkozni, de az Isten nem hallgatott meg. És úgy érezte akkor ez a lelkész, mint a szíven döfték volna, hogy még az Istenhez sem sikerült közel hozni ezt a lányt. És ahogy beszélt erről a hallgatói előtt, ott a teológiai iskolában, valaki jelentkezett a hátsó sorból. Mondta, hogy neki van mondani valója ezzel kapcsolatban. És mondta, hogy tessék. Azt szeretném elmondani, hogy én a maga lányával jártam együtt iskolába. És én nem voltam hívő ember, de amit láttam, hogy mit küzdenek ezzel a lányjal, hogy hogyan harcolnak érte, ezek után határoztam el azt, hogy én is a Krisztus követője leszek, és aztán azt is, hogy teológiára jövök. Ez egy magas hivatás betöltése. Elszenvedni egymást kitartóan, türelemben. És aztán ennek mindenképpen meg is van a látszatja. Ez az Isten dicsőségére való. És ez előbb-utóbb meg fog látszani. A hit személy már most látják, hogy ez egy dicsőséges dolog. Előbb-utóbb kiderül. Láttam egy karikatúrát, amin két fehér ember van kikötözve egy oszlophoz, és a benszülöttek pedig így lándzsával közelítenek hozzájuk, és akkor oda szól az egyik kikötözött ember a másikhoz, hogy figyelj csak, egy napon még nevetni fogunk ezen az egészen. Aztán hát persze nyilván ez egy karikatúra, és hát sok minden van az életben, amin utólag se fogunk nevetni, hanem lehet, hogy utólag is sírni fogunk rajta, de mégiscsak arról szól ez, amiről a keresztény reménység is, amit a római levél így mond, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk, mert láthatóvá lesz. És az Isten dicsősége már most is ott ragyog azok fölött, a közösségek fölött, azok fölött, a barátságok fölött, azok fölött, a testvéri kapcsolatok fölött, ahol működik ez, hogy viseljétek el egymást szeretetben. Ott, ahol két vagy három ember összejön a Krisztus nevében, azok már biztos különbözők lesznek, de mégis arra rendeltettek, hogy hordozzák a Krisztus képmását, és hogy hordozzák el egymást a szeretetben. Hogy ennek a világnak is tudomására jusson, hogy milyen nagy az Isten szeretete, hogy milyen hosszú tűrő, hogy milyen nagy kegyelmet árasztott ránk, amikor a kereszten megbocsátotta a mi bűneinket, amikor a saját gyermekeinek nevezett minket, és egy új életet adott nekünk. Hát azt kívánom, hogy fedezzük fel újra ezt az értékünket itt reformáció napján, és tegyünk így bizonyságot a Krisztusról, és hogy éljük át ennek a felszabadító erejét is. Igen, mi abban a közösségben tartozunk, ahol ezt a döntést meg lehet hozni bátran, hittel, a Krisztusért, annak okáért, mivel hogy ő is ilyen nagy szeretettel hordoz bennünket. Amen.